Na nézzük meg, a legáltalánosabban a folyadék fázis. Hát itt van egy nagyon fontos kémiai reakció, nevezetesen ugye itt a kecepsav plusz, ugye azt mondja, hogy etanol, oda-vissza egyensúly, lesz belőle, ugye ez a csúnya vegyület, de egy rendkívülilag borzasztó fontos vegyület. Ő egy tulajdonképpen egy sav, ő egy alkohol, ő egy ízter, és illetőleg víz. Na most kérdezzetem, ugye most jön a kapcsolat, de ott az asztalon a virtuális pálinkára, ugye ha tessenek gondolni, mindenki lelki szeme előtt megjelenne, bár, bocsánat, rosszat mondtam, majd mindjárt én is javítom. Na most a helyzet az, hogy ott van, hogy az a mondjuk fekete címkés cseresznye, cseresznyés üveg, mi köze annak az egyensúlyhoz? Hát kérdezzetem azt, hogy annyi, és mondják, különbözője ezt a szeszes italt, régen a pálinkán, hát ennyi gyümölcs nem termez az egész világ. Hát ezt valahogy pótolni kell, és ezt a vegyészek pótolják. Nevezetesen, kérem szépen, ez az a kémiai reakció, amivel tetszés szerint egy ízesítésű szeszes ital előállít. Tehát a vegyészek variálják a savat, ecetsav, propionsav, vajsav, stb. Alkoholt is variálhatják. Ennek alapján lehet jelszépen barackaroma, körtearoma, cseresznyearoma, akármilyen aroma. Most régen, ugye meg kicsit ezért, mert botott a nyelven a pálinka szónál, de régen ezekre, amiket így gyártottak, simán állították, hogy cseresznye pálink. A ma már is nehezkedik. De mi tetszene tudni, hogy a pálinka név az véde, tehát az csak gyümölcsből készített lepárlási termék. Ezt ma már az Európai Unió területén már így lehet hozzájönni. Ami ebből készül, ugye ilyen mű ízű, arra az van írva, ugye, hogy cseresznye ízű szeszes ital, vagy törte ízű szeszes ital. Természetesen jó szórakoztam, mert ugye hát évvizel járva, ugye a rengeteg német van, ugye hatalmas üvegek, vagy betűvel, hogy cseresznye, vagy törte, meg minden, magyar jelző, stb. Alatta pici-pici betűvel, ízű, szeszes ital. Tessék vigyázni, ha valódi pálinkát akarnak fogyasztani, ebben az esetben tényleg olyan legyenek, amire azon rájön, hogy pálinka. Persze kérdés, hogy család se vagy se. Hát egy picit.
Ugyanis a cseresznye pálinkában is, meg a körte pálinkában is, ez az észter a domináns. Ugye például a körte pálinkában ott etilalkohol, és amilalkohol, az egy 5 szénatom számú alkohol észterét állítják elő, és ezt teszik bele. Az igazi pálinkába ott legalább ezen a fő észteren kívül még 8-10 egyéb ilyen észter van. A commerce szeszes italban ott csak egyfajta, és a etanol. Tehát és akkor az valódi pálinka, ugye azt a kellemes ízét, az adja meg, hogy ott 8-10 észter együtt fejti ki azt az ízhatást, míg az egyszerű szeszes italban csak egyfajta észter van. De semmiféle káros hatása nincs, legalábbis az észternek, más kérdés az alkohol. De majd erről is fogunk beszélni. Na, hogyan írjuk fel itt az egyensúlyi állandót? Teljes mértékben elfogadható a kedves gépész kollégáktól, nem kell ezeket a szörnyű, hogy is mondjam, képleteket megjegyezni, tehát elfogadható, ha így tetszik felírni, hogy Eszter, azt mondja, víz, illetőleg sav és alkohol. Ugye itt nyilván a sztöhiometriai együtthatók az 1-1, tehát nem is kell ki se írnunk. Természetesen ugye leindexelhetjük adott hőmérsékleten, nyomást nem feltétlenül kell odaírnunk, mert ugye folyadékfázisnál a nyomásnak nincs különösebb szerepe. Nézzük a másikat, kérném szépen, a másik homogén egyensúlyt, ez kérném szépen a gázfázis. Gázfázisú egyensúlyok. Megint csak kedvenc kémiai reakciónk, itt van az N2, 3H2, oda-vissza 2NH3. Kettcsinálásként kérem szépen, erre a reakcióra, hogy ezt iparilag meg tudták valósítani, ketten is kaptak Nobel-díjat, ugye Haber, Bosch, az egyik gépész volt, és milyen véletlen, a másik meg vegyész. Ugye, tehát együtt dolgoztak, együtt szerezték a Nobel-díjat. Na kell szépen, ennek az egyensúlyát ugye föl lehet írni egyszer koncentrációval, és akkor szoktunk egy ilyen C betűt is odailleszteni, hogy ez koncentrációval van felírva, és ebben az esetben, ugye ez 2, ez nitrogén, az 1, és hidrogén, az a harmadika. De ezt lehet másként is. Miért lehet? Hát tessék emlékezni, ugye erre a egyetemes gáztörvényre, a PV az egyenlő NRT, ugye a hőmérséklet, gázállandó, mol-szám, térfogat, nyomás. Egy kicsit átvariáljuk, PV, N per V, RT. Ez micsoda? Mol-szám per térfogat, tehát tulajdonképpen mol-koncentráció, azaz a mol-koncentráció arányos a nyomással. Merem remélni, hogy ha azt mondom, hogy parciális nyomás, ezt mindenki tudja, hogy micsoda, ugye? Nem? Jó, tessék föltenni a kezeket, aki még nem hallotta ezt a szót, hogy parciális nyomás. Jesszus már! Na jó, akkor most hallani fogják, akkor természetesen nem menjünk tovább. Anélkül, hogy ezt ne tudják, nagyon egyszerű. Arról van szó, hogy a parciális nyomásról akkor beszélünk, ha gázelegyekről van szó. Tehát gázelegyeknél az egyes résztvevők parciális nyomásáról beszélünk. Definíciószerűen, mi a parciális nyomás? Tehát gázelegyben, jó, tehát ez most tessék szépen, majd akkor ezt megpróbál majd kiegészíteni, hogy meglegyen maguknak ez az egyensúlynál ez a dolog. Tehát gázelegyeknél egy komponens parciális nyomása, tehát gázelegyeknél egy komponens parciális nyomása, az a nyomás, az a nyomás, amelyet a gázelegy akkor fejtene ki, ha a rendelkezésre álló teret, ha a rendelkezésre álló teret egymaga töltené ki. Tehát még egyszer, a parciális nyomás gázelegyeknél egy komponensnek a parciális nyomása az a nyomás, amelyet az illető gáz akkor fejtene ki, ha a rendelkezésre álló teret egymaga töltené ki. Ennek alapján a parciális nyomás, amit általában PI-vel szoktuk nevezni, a summa PI az egyenlő a P összessel. Ezt otthon ki lehet számolgatni a egyetemes gáztörvény alapján. Tehát a parciális nyomások összege egyenlő az össznyomással. No, ennek alapján ugye fölírhatom ezt parciális nyomásokkal is, és általában ezzel szoktuk a gázfázisú egyensúlyokat jellemezni. Itt kap egy indexet, hogy P, tehát parciális nyomás, és ide szigorúan nyomás és hőmérséklet indexelés is kell. Tehát akkor az egyenlő a PNH3, ugye a négyzeten, tehát az ammónia parciális nyomása a négyzeten, a parciális nyomása a nitrogénnek első, parciális nyomása a hidrogénnek a harmadikon. Már csak egy változat van, hogy ott hogy írjuk fel az egyensúlyi állandót, és ez egy pincurkát érdekes. Nevezetesen heterogén kémiai egyensúlynál, heterogén kémiai egyensúlynál. Ugye ez mit jelent azt, hogy heterogén egyensúly? Az, hogy legalább egy komponens, vagy egy résztvevő a többiektől eltérő fázisban van. Ugye kedvenc egyenletünk, kálciumkarbonát bomlása, kálciumoxid, illetőleg széndioxidra bomlik szét. Ugye az egyensúlyi állandót, hát simán fölírhatom, kérném szépen, kálciumoxid, széndioxid, kálciumkarbonát. Igen, ám csak, hogy most baj van. Mert hát mit is jelent az a szögletes zárójel? Egyébként szépen mol koncentráció. Na de hogy adom meg, kérem szépen, a szilárd anyagnak a mol koncentrációját? Hát úgy kérem szépen, hogy most be kell vallanom, hogy egy kicsit félrevezettem önöket, de nem nagyon. Ugyanis ezek a zárójeles értékek, nem igazán koncentrációk, hanem úgynevezett aktivitások. Tehát tulajdonképpen ezek a zárójelek, ezek aktivitások. De van összefüggés az aktivitás és a koncentráció között, nevezetesen az aktivitás az egyenlő aktivitási koefficiens szorozva ugye a koncentráció. És a helyzet azt kérem szépen, hogy híg oldatok esetén ez az aktivitási koefficiens, ez egyenlő egyel. Tehát tulajdonképpen mit jelent ez az aktivitás? Ez azt jelenti, kérem szépen, hogy a molekula, ugye ma mai divatos szóval kifejezve, meg tudja-e valósítani önmagát, ugye? Az azt jelenti, mert ha nagyon sok a molekula, akkor annyian vannak, hogy nem mint egy egyedi molekula szerepel, hanem asszociátumok képződnek, és egész másként fog viselkedni, mintha szétszórva egyedi molekulák lennének. Tehát ezt jelenti, hogy az aktivitási koeficiens, hogy mennyire tudja a molekula önmagában létezni egyéb zavaró hatásokat nélkül. Hígoldat esetében ugye egész jól el vannak egymástól, egymástól el tudnak távolodni, ebben az esetben az aktivitási koeficiens 1. Ha egyre nagyobb a koncentráció, aktivitási koeficiens 1-nél kisebb szám lesz. Na de még mindig nem oldottuk meg a problémát. Semmi gond. Vegyészek, ilyen szépen azt mondják, így simán egyszerűen, hogy tiszta, szilárd anyag aktivitása egyenlő egyen. Kész. Hát ennek alapján kérném szépen ő egy, és akkor a K az simán csak ugye a széndioxidot tartalmazza. Ezt persze föl lehet írni koncentrációra is, de föl lehet írni ugye parciális nyomásra, tehát a széndioxid nyomása is. Ez nem ugyanaz, de számértékileg természetesen. Jelezni kell, hogy most koncentrációra vagy nyomásra írtam fel, ezért szoktuk indexelni egy KC-vel vagy KP-vel, hogy az egyensúly az parciális nyomással, vagy pedig koncentrációval van felírva. Na, kérem szépen, elnézést kérek, itt a szünetben ketten is rám pirítottak, hogy van egy hiba. Ezeknek egyébként nagyon örülök, mert azt jelenti, hogy tetszik követni az előadást. Ugye itt a KP-nél, ezt látni, majd én is kijavítom, ugye itt az ammóniánál, itt lent, itt nem az ammónia, hanem a nitrogénnek kéne csak szerepelni, ugye, mert az a kiindulási anyag. Jó, tehát azt tessék szíves lenni, ha vehetne valaki jegyzetelt, javítsa. Na kérdezem, most egy rendkívül fontos részhez érünk, amit ugye a gépész kollégák is használnak, nevezetesen, hogy ezt a kémiai egyensúlyt, amit megismertünk, hogy csak egy darabig megy, de mi van, ha én többet szeretnék, ugye a termékből? Ugye, hiszen ő ott van, hogy hát ennek a sav plusz alkohol egyensúly észtervíz, ennek elég kicsi az egyensúly állandója. Tehát kevés észter képződik, és kevés, ugye, cseresznye vagy gyümölcs ízű szeszes italt tudok előállítani. Hát milyen lehetőségem, általános lehetőségem van arra, hogy egy adott kémiai egyensúlyt a számomra megfelelő irányba toljak el. Ugye, tehát azt mondja, hogy egyensúly eltolási lehetősége. Hát megint itt van a kedvenc reakció, ugye csak így egyszerűen, sav plusz alkohol, ugye oda-vissza, észter plusz víz. Hát az egyensúly állandó, ugye a koncentrációkkal adott hőmérsékleten, ugye írjuk fel még egyszer, ugye észter, víz, sav és alkohol. Tehát a feladatunk, ugye ezek egyensúlyi koncentrációk, mint említettük, mert egyensúlyi állandót használtunk. Hogyan lehetne ezt az észter mennyiséget megnövelni? Természetesen az egyensúlyi állandó, az egyensúlyi állandó az marad. Milyen trükkel? Hát kérdezz szépen, tessék csak nézni. Beállt az egyensúly, keletkezik kevés észter. Nekem több kell. Megnézem azt, hogy itt mi a helyzet, melyik az olcsó. Általában a sav az olcsó. Hozzázúdítok az egyensúlyi rendszerhez egy csomó savat. Mi fog bekövetkezni? Megnő a sav koncentráció. De az egyensúly állandó akkor kétségbe fog esni, mert annak muszáj, hogy állandó legyen. Tehát megindul egy olyan kémiai folyamat, amelyik beállítja újra az egyensúlyi állandót. Hogy tud ez megvalósulni? Úgy, hogyha a sav elkezd reagálni az el nem reagált alkohollal, tehát csökken a nevező, nő a számláló, és egyszer csak eléri azt az értéket, amikor a K jól érzi magát, adott hőmérsékleten, és akkor azt mondja, hogy már beállta. De mi lesz az eredménye? Több lesz az észter. Azt mondtam, hogy beálltam. Ja, megkérem szépen. Tehát ezt egész rendszeres, ha olcsó a sav, igen nagy mennyiséget alkalmazhatok, és lesz egy összes, szinte majdnem az összes alkohol el fog fogyni, és észter lesz belőle. Ennek például a korróziónál lesz jelentősége, mert például ugye a korróziós folyamatok gyakran egyensúlyra vezetnek, és ha önök ezt az egyensúlyi folyamatot ugye tudják megfelelő irányba tologatni, ebben az esetben a korrózióval szembe időlegesen nyerésre állhatna. Van-e még valami lehetőség, kérem szépen? Hát a másik az, hogy ha mázlim van, és folyamatosan ki tudom szedni az egyik komponens. Speciál itt mázlim van, mert az észternek a forráspontja az gyakran alacsonyabb, mint a sav, alkohol és a vízé. Tehát ha folyamatosan ki tudom desztillálni az egyensúlyi elegyből az észter, ebben az esetben az észter koncentrációja folyamatosan csökken, az egyensúlyi állandó kétségbe esik, állandóan be akar állni, és ezáltal szépen szinte teljessé tehető a kémiai reakció. Na most, kérem szépen, hogy még jobban elmélyítsem önökbe ugye ezt a fontos dolgot. Kérem szépen, a boroknál, ugye az idősebb bor miért jobb ízű, mint a fiatalabb bor? Annak egyik oka, szépen, hogy a boroknál ugye itt vannak különböző savak, aminek a végződése ilyen. Ugye például ugye ecetsav az nincs, az már baj, ha van, de van ugye borkősav, szőlősav, piros szőlősav, almasav, különböző gyümölcssavak, vagy 15-20 különböző ugye ilyen gyümölcssav. Vele szemben ott van, kérem szépen, az alkohol. Hoppá, C2H2. Yeah. Na. Na, itt van az alkohol. Na most, ugye a kémiai reakció sebességet tanultuk. Ugye itt észter fog képződni, kilép egy vízmolekula. Na most ez az észterképződés, ugye, ez különböző sebességgel halad. Ez időreakció. Tehát az azt jelenti, hogy a friss borban még egész más ezeknek az észtereknek az aránya, mint a későbbi borokban, hiszen ott egyre több alkohol reagál, egyre több ilyen gyümölcssavval, és különböző észtereket hoz létre. Tehát ezért az idősebb borok, ugye teltebb ízű, kellemesebb, jobb. Persze valaki most mondhatná azt, hogy kérem szépen, én a múlt órán tanultam a kémiai reakciósebességről. Ha emelem a hőmérsékletet, akkor gyorsabb a kémiai reakció. Tehát nem kell megvárni azt az 5-10 évet, vagy az 6 évet. Kicsit megmelengetem, és már is eladhatom 6-8 éves borként. Nem jó, mert a helyzet az, hogy szintén tetszettek tanulni, hogy más-más ezeknek az észteresítési reakcióknak az aktiválási szabad entalpiája. Tehát az azt jelenti, hogy a hőmérsékletet, ha emelem, akkor bizonyos reakciók nagyon előre szaladhatnak, ugye? Ennek következtében más lesz a különböző észterek aránya, mint ha ezt ugye pince hőmérsékleten több évig megvárok. Minden alól van kivétel, van egy típusú bor, amit nem a pincében, hanem a padláson érlelnek. Ez a, nézd oda, milyen érdeklődik a kollega. Ez az úgynevezett, elég drága a Madeira borok, tehát a Madeira szigetén, ott nem pincébe, ott padlásra kerül a hordó, és ott nyilván valami olyan észter kombináció képződik, ami ugye ízlelő bimbóinkat kellően megsimogatja. Még egy dolgot remekül meg lehet magyarázni ezzel a egyensúly eltolással. Nem véletlen, hogy alkoholmentes sört lehet kapni, de alkoholmentes bort nem. Ugye? Tehát miért? Hát tessék meggondolni, hát itt emlegettem ezt az észterképzést. Ha kidesztillálom a borból az alkoholt, az észter, az egyensúly merre fog eltolódni? Hát balfele. El fog bomlani az összes finom észter, és mi fog ott maradni? Hát a sav. A sav meg a víz. Ugye? Tehát ezért alkoholmentes bor sajnos nincsen. Alkoholmentes sör az van, mert azt úgy csinálják, kérem szépen, a jobb minőségűt, hogy ott megcsinálják a sört, és utána vákumdesztillációval kiszedik belőle az alkohol. Azért kell a vákumdesztilláció, mert az alacsonyabb hőmérsékleten valósítható meg, és akkor nem bomlanak el azok a kellemes ízanyagok. De a sörnél az ízanyagot nem az észter adja. Nem az észter adja, hanem ott a komló pörkölésénél, egyéb fermentációnál képződő ízanyagok. Tehát ott lehet, hogy is mondjam, ezt megcsinálni. Ugye ne tessék elfelejteni, hogy az alkoholmentes sör az igazi, tehát bocsánat, kétfajta alkoholmentes sör van, az egyik, amelyeket pancsolnak, annak 0,0 az alkoholtartalma, hát úgy megközelíti a sör ízét, mint Záhony hegyes, mint Záhony Soprontól. A másik, amit ugye desztillálnak, ugye vákumdesztillálnak, ugye az valódi sör volt, annak mindig van alkoholtartalma egy picurka, ugye 0,5%, mert desztillációval nem lehet teljesen eltávolítani az alkohol. Ezek tulajdonképpen már tényleg nagyon jók, ezek az alkoholmentes sörök, amelyeket így csinálnak. Na, akkor remélem, hogy most már a következő órán, ugye, hogy kedvet csinálják a korrózióhoz és az elektrokémiához, majd elmesélem, hogy mit ígyunk, mit ne ígyunk, és mennyit ígyunk. Ha elfelejteném, tessék szólni. Na, tehát megtanultuk, kérem szépen, ugye ezt az egyensúly eltolási lehetőséget, ugye folyadékfázis esetén. Mit lehet csinálni gázfázis esetén? Már megint itt van, kérem szépen, a kedvenc egyenletünk. Két ammónia. Hát, kérem szépen, tessék csak még nézni. Talán középiskolából tetszenek emlékezni a legkisebb kényszer elvére, ugye, vagy a Le Chatelier-Brown-féle elvre, ami azt mondja, hogy ha egy egyensúlyi rendszert zavarás ér, akkor a válasz mindig olyan, hogy ezt a zavarást kiküszöbölje. Tehát ez azt jelenti, hogy például nyomás változtatással tudok játszani az ammónia képzés felé, vagy éppen ellentétes irányba. Most a helyzet az, hogy tessék megnézni, ez mondjuk egy térfogat, ez három térfogat, ez meg két térfogat. Na most, ha egy ilyen rendszert megnyomok, akkor az azt jelenti, hogy akkor ő nem az egyensúlyi nyomáson van, hanem nagyobb nyomáson. A Le Chatelier-Brown-féle elv szerint a válasz az, hogy ő kitér ez alól a nyomás növekedés alól. Hogy tud kitérni? Hát úgy, hogyha elindul a kémiai reakció errefele. Ugye? Tehát erre indul a kémiai reakció. Meddig megy? Hát egészen addig, amíg be nem áll ugye az új a koncentráció viszonyok. Ugye elegendő nitrogén és hidrogén alakult át, lecsökkentve ezzel a térfogatot. De hangsúlyoznám, hogy a nyomás változtatással lehet egyensúlyt eltolni, de csak abban az esetben, ha térfogat változás történik a kémiai reakció alatt. Ha nincs térfogat változás, nagyon lényeges, ha nincs ugye, térfogat változás, a nyomás változtatása nem hat az egyensúlyra. Ugye? Tehát ha nincs térfogatváltozás, nyomásváltozás nem hat az egyensúlyra. Hogyan lehet még tologatni az egyensúlyt? Hát erre szolgál, ugye a... még azt elfelejtettem mondani, ugye, hogy miért kapták ugye Haber-Bosch ezt a Nobel-díjat? Hát azért kell szépen, mert rájöttek, hogy ha ezt az egyensúlyt ugye, megnyomják, és több száz atmoszférát kell sajnos csinálni, ebben az esetben kellő mennyiségű ammónia képződik, és ráadásul még meg is kell melegíteni, mert hát ez egy elég lassú reakció, tehát ezt elég komoly körülmények között valósítják meg, ugye, több száz atmoszféra nyomáson, megfelelő hőmérsékleten, ugye, hogy ammóniát lehessen kapni. Na kérem, még a harmadik, tehát lehetett koncentrációtologatással, nyomásváltoztatással egyensúlyt befolyásolni, illetőleg lehet hőmérséklet változtatással is. Megint csak tessék rágondolni a Le Chatelier Brown-féle elvre, mondjuk A plusz B egyensúly C, és ez ebben az irányban exoterm, az azt jelenti, hogy hő fejlődik. Ha a hőfejlődő reakciónál melegítem, az nagyon rossz neki, ugye? Mert akkor visszafele megy a... Ha ezt viszont hűtöm, tehát hűtéssel ebben az irányba megy a reakció. Ha elvonom a keletkezett hőt, meg tudom szívni a reakciót. Ha C plusz D egyensúly D, van D, A, B, C, E, mondjuk E, ez legyen endoterm. Ebben az esetben, ebbe az irányba, ugye itt pedig melegítéssel tudom eltolni a termék irányába. Ha fordítom, melegítés helyett hűtöm, ebben az esetben visszafele fog menni a kémiai reakció. Következő rendkívül fontos dolog, ezek a savbázis egyensúlyok. Talán ezt már tanulták, de azért annyira lényeges a korrózió szempontjából, hogy nagyon röviden átismételjünk. Savbázis egyensúlyok. Ugye, egy sav esetében, mondjuk legyen HA, ez egy tetszőleges egyértékű sav, ugye ez az anion, ez a kation. Például egy sósav, ahol A az például egy klór. De ha HSO4, akkor ő ez egy kénes sav jellegű valami. De azért bizonytalanodtam el, mert a H2SO4 az egy kétértékű sav. Na, kezdetben maradjunk egy, de egy salétromsavnál, ugye A az egy NO3. Oda-vissza lesz belőle H3O pozitív, plusz ugye, A negatív. Ez a sav diszociációja általánosságban, és fölírhatom, hogy K sav diszociációs állandója, H3O pozitív, A negatív, HA, H2O. Teljesen hasonlóan fölírhatom egy bázis esetében is. Ugye a bázisnál B plusz H2O, oda-vissza, ugye BH pozitív plusz OH negatív, és itt is, kérném szépen, a K bázis állandó, ugye BH pozitív, OH negatív, B, illetőleg H2O. Na, ez nagyszerű, de miért jó ez egy gépész kollégának? Hát kérdezem, ez már nagyon izgalmas, és kezdünk a korrózió felé tendálni, ugyanis a korrózió veszélyesség szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy egy savnál mekkora a K-sav egyensúly állandó értéke, illetőleg például alumíniumnál, amely köztudott, hogy a bázisokra érzékeny, egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora a Kb értéke. Na most a helyzet az, hogy még mielőtt tovább ment, először még nézzük meg ezt a táblázatot, most akkor ezt innen fogom magyarázni. Tessék megnézni, ott van a Ks értéke, a sósav, kénsav, salétromsav. Ezt a három savat, ezt sajnos még egy gépésznek is meg kell tanulni, borzasztó gyakran szerepel az iparba. Ugye a HCl az azt jelenti, hogy teljesen elbomlik ugye, hidrogénre és kloridra, a H2SO4 teljesen elbomlik 2H pozitív plusz SO4 negatív, illetőleg a HNO3 teljesen elbomlik, ugye ezt mondja, hogy nitrátra. Ezt majd látni fogjuk, ez azért izgalmas dolog, mert a korróziónál ugye borzasztó lényeges, hogy a közegbe mennyi a hidrogénion. Ez döntő fontosságú lesz korrózió szempontjából. Most tetszik látni, hogy a sósav, kénsav, salétromsav korrózió szempontjából nem egy élmény, hiszen teljesen diszociál, és ha ő teljesen diszociál, akkor ezeket úgy hívjuk, hogy erős savak. Tehát ez a három, nincs több, meg lehet jegyezni, ezek az erős savak. Miért erős savak? Mert teljesen diszociálnak. Természetesen vannak más savak is, amelyek csak részben diszociálnak. Itt van kérem szépen fölírva a triklórecetsav, kénessav, ecetsav, szénsav. Igen. Bár alig diszociálnak, mégis korrózió veszély szempontjából igen kiemelkedőek, még a szénsav is, majd megbeszéljük, hogy miért. Ezek nagyon gyenge savak, hiszen már mondtuk, hogy az egyensúlyi állandó nagysága, ugye ezek egyensúlyi állandó, ugye 10 a mínusz 5, mínusz 7, látszólag borzasztó pici, és tényleg alig bomlanak el, a többség marad molekuláris formába. Most amint tetszik látni, ezek a számadatok, amiket föl vannak írva, hát ezek elég hülyén néznek ki. Ugye 1,6 × 10⁻², tehát nehezen kezelhető, még egy vegyész számára is, hogy ez gyorsan lehessen, hogy is mondjam, információt kapni, egyszerűen képezzük a logaritmusát. És a logaritmus képzésnek a formája, ugye az a PKS, az egyenlő mínusz logaritmus KS. Igen, hasonlít a PH-hoz. Nem csak hasonlít, a képzésforma ugyanaz. És akkor tetszik látni, már egy sokkal szimpatikusabb számot lehet kapni. Ugye 0,52, 1,79. Erre ránézek, csak azt nem szabad elfelejteni, ugye, hogy itt mennél nagyobb számot látok, ugye annál kevésbé veszélyes korrózió szempontból. Tehát a PKS értékek, ezek általában a táblázatokban megvannak, tehát rengeteg sav, szinte minden savnak megvan a PKS értéke, és rögtön lehet tudni, hogy ez most korrózió veszély szempontjából, hát mégis hogyan álljunk hozzá. Ugye a végén ott van a nagyobb diszociációs állandó, azaz kisebb PKS, ugye, nagyobb a korrózió veszély. Tehát ezeket gyűjtőnéven gyenge sav, ez a három, amelyik teljesen diszociál, azokat nevezzük erős savnak. Nem annyira fontos önöknek, csak akkor, hogyha alumíniummal dolgoznak, a bázisok esete. Itt is három bázis van, kérem szépen, amelyet meg kell jegyezni, de tulajdonképpen elég csak kettő, mert a harmadik az az önök gyakorlatában nagyon ritkán fordul elő. Ugye a nátriumhidroxid vizes oldatban teljesen elbomlik, kérem szépen, ugye nátrium pozitív plusz hidroxid ionra. Ugye ide írjuk, hogy vizes oldat, ide is írhatjuk föde, hogy vizes oldatban. És a káliumhidroxid is teljesen elbomlik káliumra és hidroxidra. Miután ezek teljesen elbomlottak, analógiaként a savaknál őket hívjuk erős bázisnak. Ide tartozik még a lítiumhidroxid is, de ha ezt nem tudják, nem vészes. Itt látják, ugye, hogy a KB az végtelen lesz, nincs is neki PKB-ja, és akkor itt van egy pici, néhány gyenge bázis, ugye, amit ezekből az etilamin, itt az ammónia, de azt nem tudom, hogy hogy került oda a szénsav. Jó, még egy hiba. Ugye. Ja, a helyzet, sajnos az a helyzet, hogy nagyon gyorsan kell csinálnom ugye, ezeket a... És amikor csinálom, közben az ajtóm nyitva van, és folyamatosan jönnek a kedves kollégák valamilyen kis kérdéssel, és akkor valahogy már utána elfelejtem javítani. Valószínűleg rámásoltam az előzőt, és átírtam, csak ez a szénsavnál lehet, hogy bejött valaki. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne tessék engem meglátogatni, bármikor bárkit szeretettel látunk. No, tehát ott azt tessék vigyázni, hogy a szénsav az nem egy bázis, majd kijavítom. Itt is ugyanaz a helyzet, lehet a PKB értéket használni, és használjuk is, táblázatban ez szerepel. Itt is mennél nagyobb a PKB értéke, annál kevésbé veszélyes. A vas a bázisokkal szemben ellenáll, tehát az lúgálló, ellentétben az alumíniummal, az viszont kifejezetten rühelli a lúgot. Ez egy nagyon komoly dolog, majd a távfűtésnél néhány óra múlva beszélünk róla, ugye, hogy milyen nagy sünségeket szoktak csinálni. Ja, következő. A víz diszociációja és a pH fogalma. Hát kérem szépen, itt röviden le van vezetve, nem kell tudni, tehát nem kérem ezt a levezetést, csak tájékoztatásként, hogy tetszik látni, a delta G0 értékéből ki lehet hozni ezt az ismert értéket, ugye a K víz 10 a mínusz 14-en, tehát az egyensúlyi állandó értékét, és ebből kijön az ismert vízion szorzat, amit már tetszettek tanulni, Van, aki nem tanulta a PH-t? Kezed fel. Jaj, de jó. Na. Nem tanult PH-t? Hú, akkor gyorsan nézzen utána, kérem szépen. Interneten is nyugodtan bekapcsolja egy PH-t. A magyar Wikipédiánál ott van, mert ez nagyon fontos, de hát arra már nincs időnk, hogy ezt elmagyarázzam. Ugye a lényeg az, hogy van kérem szépen a Vision szorzat, amelyik egyenlő, ugye H pozitív, OH negatív, és ez egyenlő 10 a mínusz 14 ennel. Amint tetszik látni a vízben, a hidrogénion koncentrációja szorozva a hidroxilion koncentrációval egy konstans szám, 10 a mínusz 14-en, és a pH definíció szerűen mínusz logaritmus hidrogén ion koncentráció, és a POH az egyenlő mínusz logaritmus hidroxid ion koncentráció. Ennek alapján a pH plusz POH az egyenlő 14-jel. Megadjuk a tartományt, ugye tetszerek tudni, hogy itt van a 0, a 14 és a 7-es, ez a savas, ez a lúgos tartomány, középen a 7-es meg a semleges. Miért vezettük ezt be? Hát kérdezem, mert tessék csak megnézni, hogy a semleges tartományban a hidrogénion koncentráció 10 a mínusz 7-en mol per köbdeciméter. Ez borzasztó pici szám. És hihetetlen nagy változások vannak e körül itt, hogy ez most egyáltalán nem mindegy, hogy a hidrogénion koncentráció mondjuk 10 a mínusz 5-en, vagy 10 a mínusz 6-on, vagy 10 a mínusz 8-on, vagy 10 a mínusz 9-en. Ugye hihetetlenül pici ugye a változás. Matematikailag. De meg tessék meggondolni például, visszatérve kedvenc példánkra, mondjuk a alkoholgyártásnál, ugye az élesztő gombák csak 7-es pH alatt érzik jól magukat, abban a pillanatban, ha a 7-es pH fölé csúszik a pH érték, abban a pillanatban mindenféle undorító vegyület képződik, ami teljesen hazavágja a desztilláció után kapott finom kis alkohol. De ha másra tetszik gondolni, például, ugye nem véletlen, hogy a gyomorsav borzasztóan 1-es pH-jú, mint az egy nagyon erős sav. Azért, hogy a baktériumokat elpusztítsák. Ugye miközben eszünk valamit, hát óhatatlanul egy csomó bacit lenyelünk. Ugye tehát, ha véletlenül átmegy lúgosba, már baj van. Ugye tessék meggondolni, ugye itt van a gyomor, valaki elkezd reggelizni, eszébe jut, hogy huha, én most kémia vizsgára megyek, ugye teljesen stresszbe esik, megáll a gyomorsav termelés. Ebben a következtében a reggeli pH-ja elmegy lúgosba, és már is megromlott az étel, és esetleg kikéreckedik, ugye? De hiszen ez egy védekezés, ilyen szépen, amikor ilyen módon eltávolítjuk a megromlott ételt. Vagy tessék meggondolni, hogy a Balaton vize azért olyan kellemesen simogató bársonyos, mert a pH-ja 7,5. Tehát egy incurka-pincurkád lúgos. Nem nagyon, csak éppen annyira, hogy olyan kellemes legyen. Vagy nem véletlenül van kitéve a bányatavaknál, hogy fürödni tilos. Egyrészt azért, mert gyorsan mélyül, meg esetleg, mit tudom én, ott maradt valami roncsvas, és akkor abba beleakadunk, és akkor baj van. Hanem azért is, mert nagyon gyakran a bányatavak rendkívül savasak. 2-3-as pH-val nem szépen rendelkezhetnek, ami bejutva a szembe, ugye, hát gyulladást okoz, Úgyhogy tessék szíves lenni a bányatóba való fürdést, de mérsékelni. A következő izgalmas dolog, ami már megint csak a korrózióhoz csatlakozik, hogy önöknek a csöveibe, tartályaiba különböző sóoldatok fognak mászkálni, mozogni, szivattyúzzák, stb. Tárolják. Igen ám, csak hogy nem mindegy, hogy ezek a sóoldatok milyen pH-val rendelkeznek. Na, látni fogjuk, ugye, hogy vas, acél, meg ezeknél a szerkezeti anyagoknál a savtartalom, a pH-tartalom, a pH az egy komoly, ugye, korróziós következtetéseket lehet levonni. Hát háromféle dolgot nézzünk meg. Az első a semleges oldatokat képező só. Ugye, semleges oldatokat képző só. Ez hogyan képződik? Amint föl lehet látni, erős savból és erős bázisból. De most már önök minden ilyen sót már ismernek, hiszen csak 3 darab savat kell tudni, és 2 darab bázist. Ezeknek a kombinációjából elő lehet állítani azokat a sókat, amelyek vizes oldatban semleges kémhatásúak, tehát a pH 7-es. Ilyen például a nátriumklorid. Ha nátriumkloridhoz vizet adok, akkor felírhatom, hogy keletkezik nátriumhidroxid és sósav. Igen ám, de mind a kettő erős sav, ő erős bázis, ő pedig erős sav, tehát teljesen disszociál. Ebben az esetben, ha mind a kettő teljesen disszociál, 1 mol nátriumhidroxidból 1 mol hidroxidion, 1 mol sósavból 1 mol hidrogénion lesz, tehát ebben az esetben a hidroxidionok koncentrációja megegyezik a hidrogénion koncentrációval, tehát ez a típusú só, ennek az oldata, ennek semleges. Ha nem jelenti azt, hogy ez nem korrózióveszélyes, majd látni fogjuk, hogy azért ettől még korrózióveszélyes, de legalább a hidrogén ionok nem okoznak problémát. Nézzük a következőt, a savas oldatokat képező só. Savas oldatokat képező sók. Ezek, kérem szépen, erős sav plusz gyenge bázis kombinációjából jönnek össze, tehát például sósav, illetőleg mondjuk ammónium hidroxid. Tehát itt van, kérem szépen, egy szimpatikus ammónium klorid. Ugye ez vízben, ugye most nem írtam oda, hogy plusz H2O, csak oda tettem, hogy víz, így is lehet. Lesz belőle, kérném szépen, NH4OH plusz HCl. A sósav, erőssav teljesen disszociálni fog, de ő egy gyenge bázis, kérem szépen. Ugye, ő egy gyenge bázis, tehát csak részlegesen fog disszociálni. Részleges disszociáció, mire NH4 pozitív plusz OH negatív. Ha ez részlegesen disszociál, hogy fog kinézni a hidroxid ionok aránya a hidrogén ionhoz? 1 mol, 1 mol. Hát itt nem 1 mol hidroxid lesz, csak kevesebb. Itt meg 1 mol, Tehát az azt jelenti, ugye, hogy egy ilyen reláció lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy az oldat savas, ugye, savas lesz az oldat. Na még egyet, és akkor utána mehetünk tovább, hiszen már megbeszéltük a semleges, a savas, nézzük meg a bázikus oldatokat. Most már nincs hely, pillanat, lehúzunk. Tehát lúgos, kémhatású sok. Itt kérem szépen, hogy egyezzek ugye a vetítéssel. Ugye erős bázis plusz gyenge sav. Erős bázis mondjuk a nátriumhidroxid, gyenge bázis például a eszedsav. Elegyítsük őket egymással, ugye nátriumhidroxid, ugye plusz eszedsav, lesz belőle, ugye CH3COONA, ezt úgy hívjuk, hogy nátrium acetát, ugye plusz víz. Mit csinál a nátrium acetát? Vizes oldatba, ugye plusz víz. Ezt kérem szépen, lesz belőle CH3COH plusz nátriumhidroxid. Ő kérem egy erős bázis, ő egy gyenge sav. Erős bázis teljesen diszociál. Itt van a nátrium plusz hidroxidium. Itt pedig kérem szépen, lesz belőle acetátion és némi hidrogénion. Ugye azt mondja, hogy részleges diszociáció. Tehát itt a reláció hogy fog kinézni? Ugye itt az OH nagyobb lesz, tehát lúgos lesz az oldat. Önöknek tudni kell, bármilyen só esetén, ez ZH-ba elő fog jönni, hogy egy adott só vizes oldata milyen kémhatású. Azt nem kell megmondani, hogy pontosan mekkora, de azt tudni kell, hogy savas, lúgos vagy semleges. Nem kell ezt levezetniük, ezt csak így bemutattam, hiszen rögtön lehet rágondolni, mire. Ha erős sav, erős bázis, mind a kettő erős, semlegesítik egymást. Ugye? Ha az egyik erős, a másik meg gyenge, akkor az erős fog dominálni. Hiszen ha erős sav és gyenge bázisból lesz só, akkor az savas lesz. Ha erős bázisból és gyenge savból lesz só, akkor meg lúgos lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!